www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harakutyán című hadtörténeti műsorunk soron következő 85. adása. Vendégem Sá, aki a Katpol blogról érkezett.
Üdvözlök mindenkit!
Aki egyfajta közel-kelet szakértőként több ízben is részt vett már a műsorban. Ezúttal egy korábbi műsorunkat folytatjuk. Aktuális dolgokról fogunk beszélni. A líbiai eseményekhez hasonlóan a szíriai események forgatagába tekintünk újra bele, mindazokba a történésekbe, amik 2012. májusa óta estek. Ha jól emlékszem, a környező országok viszonyával, illetve a szerepével, beavatkozó felekkel foglalkoztunk legutoljára. Valahol itt is kellene újra fölvennünk a beszélgetés fonalát, hogy tulajdonképpen merre tart ez a szíriai polgárháború. Látszik már a vége, vagy tulajdonképpen még jobban kiteljesedik, és egy permanens dologgá válik?
A vége az biztos, hogy nem látszik. Habár idén május óta történt tényleges elmozdulás, a felkelők javára azt lehet látni, hogy az ENSZ és az orosz közvetítési próbálkozások hatására kikristályosodtak az álláspontok végletekig, úgymond, mind a felkelők, mind a kormányerők oldaláról. Egyrésztről Assad kijelentette és egyértelművé tette, hogy semmilyen körülmények között nem hajlandó lemondani és feladni pozícióját. Másrésztről a felkelők is kijelentették, hogy nem hajlandóak bármi másról tárgyalni, mint a rezsim teljes leváltásáról. A tárgyalásos megoldás pont ezért dugába dőlt. Ugye nemrég utasított el az orosz tárgyalási felhívást a felkelők a szíriai nemzeti koalíció vezetése, arra hivatkozva, hogy Moszkvának nincsen erkölcsi alapja közvetíteni a két fél között. És ugye az ENSZ közvetítő delegációja is kudarcot vallott, miután sem fegyverszüneti megállapodás, sem bármilyen közeledést a két fél között nem tudott elérni. Tehát tárgyalásos megoldás az gyakorlatilag nem látszik. A katonai fronton azonban elmozdulás történt.
Melyik irányba?
A felkelők irányába. A felkelők igen komoly területeket vontak ellenőrzésük alá idén május-június óta. Ezt ők úgy szeretik interpretálni, hogy az ország 70%-át már ellenőrzésük alatt tartják. Ezt igazából én úgy mondanám, hogy az ország lakható területének 70%-át már nem ellenőrzi a kormány.
Akkor a félig üres és félig teli pohár esete.
Körülbelül ugye rengeteg olyan terület van, akár Aleppo környékét is lehet említeni, Eufrates északi része, hogy igazából sem kormány ellenőrzés alatt nincsen stabilan, sem a felkelők ellenőrzés alatt nincsen stabilan.
Igen.
Ugyanakkor azt lehet látni, hogy a török határ gyakorlatilag már felkelő ellenőrzés alatt van. Most ebbe belevettem nagyon jó érzéssel a kurdokat is. Illetve az iraki határon is az összes fontosabb csomópont a felkelők kezén van.
Mármint tartósan a felkelőken.
Tartósan a felkelők kezén, nagyvárosokkal együtt. Ami jelenleg stabilan kormányerők ellenőrzés alatt tartott terület, az a tengerparti rész, Latakiától Tartuszig, illetve Damaszkusztól északra nagyjából Homs környékéig, ugye ebben egy elég jelentős sivatagos rész is benne van, illetve Szíria déli részén Drúz területek a Jordán határnál, valamint az Eufratesnél nagyjából Deir ez-Zor és a Tisringát közötti terület az, ami azt lehet mondani, hogy stabilan kormány ellenőrzés alatt van.
Most így a szomszédos országok szempontjából itt említettük a határátkelőket. Mely országok felé ellenőrzik a határátkelőket kormányerők, és mely felé a felkelők?
Legegyszerűbb azt mondani, hogy stabilan kormányerők ellenőrzés alatt lévő határátkelő elvétve akad, tehát a török határ az 90-95%-ban felkelők ellenőrzés alatt van, stabilan.
Igen.
Az iraki határ nagy része is. Jordánia felé a fő átkelési pontok. Ugye ne felejtsük el, hogy Jordániában hiába van egy hosszú határ a Szíriának, ennek nagy része lakhatatlan, átjárhatatlan sivatag. Jordáni határ nagy része szintén többé-kevésbé felkelői befolyás alatt van. És hát a libanoni határnál erős a felkelő tevékenység, ugyanakkor még a kormánycsapatok tevékenysége is hasonlóan erős. Nemrégiben egy frissen átkelt libanoni egységet, ami megsegíteni ment a felkelőket, úgymond törvecsaltak és megsemmisítettek közvetlen közelében a libanoni határnak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az stabil felkelők által tartott terület. Ami még érdekes, hogy az izraeli határon, ugye Golán fennsík izraeli megszállás alatt van, és egy határsáv az ENSZ felügyelet alatt lévő demilitarizált övezet lenne elvileg az izraeli szír határon. Most ebbe a határsávba befészkelték magukat a felkelők, és lett is egy elég érdekes incidens belőle, ugyanis úgymond átaknavetőztek, ágyúztak elvileg izraeli területre a szír kormányerők, mire Izrael megtorlásul átlövöldözött szintén Szíriába, természetesen kormányerőkre. Na most, mint ahogy a hasonló török incidenseknél az emberben felmerül az a rossz indulatú feltételezés, hogy lehet, hogy maguk a felkelők lőttek át direkt a külföldi területre, pont azért, mert tudták, hogy a külföldi válaszcsapás az ellenségeiket fogja érni, és nem őket. De ez csak egy feltételezés, természetesen.
Igazából 50-50%, nem?
Nem igazán, mert amikor az ellencsapást mérik, akkor ugye katonai támaszpontokat, tüzérségi állásokat, harckocsikat és hasonlókat szeretnek támadni, ugye tüzérséggel, légvédelemmel, mind az izraeli, mind a török kollégák.
De látszik az, hogy az a terület, vagy az a hely, amit ők célként kijelölnek, még kinek a kezén van? Hát
egyáltalán
az nem látszik.
Tehát ez sehonnan nem látszik. Az, hogy kinek a kezén van egy terület, azt onnan lehet tudni, hogy nagyjából egy hét tudósításai alapján, beszámolók alapján nagyjából kik aktívkodnak ott, és kik nem.
Értem.
De amikor konkrétan ez az incidens történt, akkor az izraeliek ugye nem mérlegelték, hogy konkrétan a határsáv az kinek a tényleges ellenőrzés alatt van, mert a válasz az, hogy senkinek a tényleges ellenőrzés alatt nincsen. Harcot vívnak érte a felkelők és a kormányerők, ezért visszacsaptak kormányerőkre, miért? Mert harckocsikat és tüzérségi állásokat egyszerűbb támadni, mint bujkáló gerillákat.
Így van, látványosabb. És azt említetted, hogy a felkelők jelentős pozíciókat szereztek, és lényegében megerősödtek volna az elmúlt több mint fél év alatt?
Ez így van. Tehát mind létszámokban, mind fegyverzetükben, mind az általuk uralt terület tekintetében megerősödtek. Gyakorlatilag ezek önállóan működő egységek, sejtek, regionális parancsnokságok lazaszövevénye. Ezzel szemben a szabadszír hadsereg azt állítja magáról, hogy tényleges parancsnoki hierarchiával rendelkezik, mely a vezetés csúcsától az egyes harcoló egységig egy egyenes megbontatlan vonalat alkot, ami természetesen nem igaz.
Értem. Látszik-e már valamilyen koncepció arra, most azon túl, hogy a fő cél a rezsimnek az eltávolítása, hogy ők egyáltalán szisztematikusan támadnák-e a kormány által ellenőrzött területeket, vagy csak így ad hoc jelleggel véletlenszerű időben és helyeken csapnak le a kormányerőkre, immár megnövekedett erővel.
Komplett és jól megszervezett offenzívákat már hajtanak végre. Tehát a török határ ellenőrzés alávonása ilyenek tekintető, vagy akár, ami fontos fejlemény volt az utóbbi időben, Aleppo bekerítés és Aleppo megszerzésének a kísérlete. Az utóbbi időben a felkelők előretörése miatt a szír hadsereg leginkább légitámadásokra és tüzérségi támadásokra kezd hagyatkozni a hagyományos szárazföldi csapatok bevetése helyett.
Ennek van valami oka?
Hát miért? Egyszerűen túl nagyok a veszteségeik, és túl sokan dezertálnak.
Akkor egy ilyen akció magába hordozza azt a lehetőséget, hogy a kritikus pillanatban a beosztott katonák egy része fogja magát, fegyverével, mindenével átsétál a felkelők oldalára.
Ez többször meg is történt.
Hát ez már tényleg ilyen polgárháborús szindróma akkor.
Igen.
Viszont a felkelőknek gondolom még mindig nincsenek tankjai, tüzérségi eszközei is.
Kis számban nem annak.
A kormányerőkhöz mérten.
Tehát harckocsikat, tüzérségi egységeket, úgyis mint légvédelmi tüzérség, páncélozott harcjárműveket azért szereztek néhányat mind átálló felkelőktől, akik ugye vitték magukkal, ami náluk volt, mind ugye katonai támaszpontok felszámolásával. Több mint valószínű, hogy török, illetve amerikai hírszerzési információkat, műholdas felderítési információkat azért kapnak a felkelők. A fegyvereket pedig hát kapnak elég szépen mind Törökországtól, mind arab szövetségesektől, tehát az Emirátusoktól, Katartól, Szaúd-Arábiától, Jordániától. És ez az a lényeges pont, amire előbb ki akartam térni, hogy mivel a felkelők elleni támadás egyre nagyobb részét viseli magán a légierő, a felkelők szisztematikus támadásokat indítottak a szír légi támaszpontok ellen, sikeresen felszámolva belőlük többet.
Értem. Voltak ilyen nagyobb összecsapások, amit megemlíthetnénk, és befolyással bírtak a mostani helyzetnek az állásához?
Konkrét csaták, mint ahogy egy második világháborús háborús
van elképzelni. Nem konkrét csatára gondoltam.
Nem igazán. Ami nagyobb összecsapás volt, az tényleg Aleppo ostroma. Uh-huh. Aleppo nagyon sokáig kimaradt a harcokból. Aleppo lakossága alapvetően nem szimpatizál a felkelőkkel.
És a kormányerővel?
Kénytelen velük, miután a felkelőkkel, nem? Szóval Aleppót egy huszáros rohammal megpróbálták bevenni a felkelők, most itt tömören összefoglalva a dolgokat, egészen komoly eredményeket értek el, tehát a város háromnegyedét uralmuk alá vonták, és majdnem elvágták teljesen a szír kormányerők által uralt területtől. De egy ellenlökéssel komoly részeket visszavettek a szír kormányerők, és jelenleg is igen komoly harcok dúlnak, tehát a Szíria északi részén Aleppót és környékét kemény bombázások és tüzérségi támadások érik, mind a mai napig. És egy plusz egy, tehát egy standard autóút és egy katonai műút vezet összesen Aleppóba, amit még a kormányerők tartanak. A felkelők megpróbálják ezeket is ellenőrzésük alá vonni.
Értem. Milyen további politikai jellegű fejlemények vannak a polgárháborúban a harci események mellett?
A legfontosabb fejlemény, hogy 2012. november 12-én megalapult a Szír Nemzeti Koalíció. Ugye előzménynek hozzá kell tenni, hogy volt egy úgynevezett Szír Nemzeti Tanács, ami úgymond a politikai képviselete volt a felkelőknek, az ellenzéknek. Ugye velük csak annyi volt a gond, hogy akik alkották, azok több éve, évtizede külföldön élő Szíriát közelről utóbbi időben nem igazán látott emberek voltak, akiket akár politikai kalandornak is lehet nevezni. És a ténylegesen harcot vívó ugye szabad szír hadsereg, illetve támogatóik nehezményezték, hogy egy ilyen szervezet adja az ő nemzetközi politikai képviseletüket, miközben nem igazán van legitimációja hozzá. Tárgyalások kezdődtek ennek a helyzetnek a feloldására, és egy ilyen nagy népi összeborulás eredménye lett ez a Szír Nemzeti Koalíció, mert benne vannak elvileg az összes fontosabb érintett csoport képviselői, benne van a Kobi Szír Nemzeti Tanács, benne vannak kurd képviselők, benne vannak...
A felekezetek képviselői is?
Erre mindjárt kitérek, mert nem igazán. Egyes regionális szír tanácsok képviselői, benne vannak úgymond prominens szír politikai képviselők. Viszont többen nehezményezték, hogy kik nincsenek benne. Ugye először is kurdoknál egy érdekes a helyzet áll fenn, hogy a korábban elég régóta működő Kurdisztán, a PKK által támogatott PKK, végülis helyi szervezetének nevezhető szervezet.
Igen.
A Demokratikus Unió pártja nem képviseli magát ebben a nemzeti koalícióban, viszont a forradalmi hullám hevében tavaly megalakított kurd nemzeti tanács, viszont igen. És ez a kettő rivalizáló szervezet. Kérdés, hogy melyik képviseli valóban ténylegesen a kurdokat. Akkor drúzoknak és az alavitáknak, illetve keresztényeknek nem igazán van lényeges, tényleges képviselete, maximum szimbolikus ebben a nemzeti koalícióban. És ott még nehezményeztek egyesek, hogy bizony nők sem sokan delegáltatták magukat ebbe a nemzeti koalícióba. Tehát egy elég érdekes
összetétele van.
Ad-hoc jellegű szervezet. A szíriai felkelőkről el kell mondani, hogy igazából egyetlen egy dologban értenek egyet, meg kell buktatni a rezsimet. És ezen túl mi legyen? Politikai kalandorok zsíros pozíciókat szeretnének maguknak. A kurdok autonómiát szeretnének. Az iszlám fundamentalisták egy iszlám államot szeretnének létrehozni. Mindenki szeretne valamit. Ugyanakkor elvileg kb. 130 ország már hivatalosan elismerte őket, mint Szíria tényleges, legitim politikai képviselőit. Ezzel együtt az Assad rezsim diplomatáit pedig nem tekintik továbbá legitimnek. Egyébként Magyarország is, tehát nemrég utasítottuk ki a szír nagykövetet, én úgy tudom.
Értem, és akkor lényegében most nincs diplomáciai kapcsolatunk Assadékkal ugyanúgy, mint a többi államnak?
Hát felszínesen nincsen, mert a magyar követség úgy tudom, hogy üres már Szíriában, és a szír nagykövetség az most üres Magyarországon.
Akkor ez így van. A beavatkozók közül itt beszéltünk a múltkor is zsoldosokról, illetve olyan személyekről, akik egyik vagy másik oldalt segítik, ilyen meg olyan politikai, katonai, üzleti, stb. Megfontolásból. Gondolom, ezeknek köszönheti a felkelők oldala azt a fajta megerősödést, amit az utóbbi több mint fél évben produkált a kormányerőkkel szemben.
Mondjuk rá, hogy ez inkább ilyen féligasság. A felkelők sikerei az hozzájárult, hogy a soraik nagyon szépen növekednek, miután egyre több az átálló a szír hadseregből. Egyre több ember ragad fegyvert egyáltalán, hogy a szír hadsereg támadásaitól pusztán megvédje magát.
Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
Outside your window.
Akkor szerintem visszanyergelhetünk a szomszédokra, illetve a szomszédokkal kapcsolatos eseményekre, amik az elmúlt időszakban történtek. A óramutató járásával megegyező irányba fogunk haladni, és a 12-es számnál, jól látom a térképen, akkor Törökország van.
Törökországnál az egyik fontos dolog, ami történt. Május óta ez a fantom incidens volt, amikor is egy felderítő tevékenységet végző török fantom F4 repülőgépet lelőttek a szírek. Na most ugye vannak vitatott tények, hogy hogyan is történt ez a lelövés, és vannak összeesküvés elméletek is természetesen, de azért valószínűleg látszik, hogy nemzetközi vizek fölött történt a lelövés, és Törökország bizony jogosan érezte magát emiatt megsértve. De Törökország itt még visszafogta magát, azonban volt két másik incidens is, amikor tüzérségi lövedékeket, vagy aknavető gránátok landoltak Törökországban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy határ közvetlen közelében vívtak harcokat. Ez olyan szinten is kiterjedt, hogy konkrétan a török határon lévő határátkelő hely felé igyekvő menekültekre néha rálőnek szírkatonák.
Igen.
Na most hasonló helyzetben tüzérségi lövedékek, aknavető gránátok csapott meg Törökországban két esetben, és összesen 8 embert megöltek. 8 török állampolgárt.
Akkor nem eltévedt lövedékekről lehet itt beszélni?
Hát nem tudom, milyen a balisztika kiképzés egyébként a szírtűzéreknek, de valószínűleg nem túl jó. Azért itt be lehet nézni azt a pár száz méter, pár kilométert, úgyhogy inkább eltévedt lövedék. Válaszul, nem úgy, mint a fantom incidens idején, a lényegben csak fenyegetőztek a törökök, hanem elég komoly válaszcsapás ment, tehát a török tüzérség is, ami ekkor már teljes erejében felvonult a szír határon, tüzet nyitott szír installációkra, és több katonai bázist megrongált, több tucat tankot elvileg megsemmisítettek.
Számokat tudunk mondani, hogy Törökország mekkora erőkkel védi déli határait?
Számos hadosztályt oda vezényeltek a török határa, tehát egészen komolyan nyűsök a katonáktól a török szír határ per pillanat.
És mi a helyzet a kurdokkal?
Mármint
Törökországban a kurdokkal. Múltkori adásban említettük, hogy amennyiben Szíria anarchiába süllyed, úgy a kurd csapatok is sokkal szabadabban operálnak.
Ez is
szír területről török területekre is.
Itt jön be az a klasszikus helyzet, hogy nem igaz az az ősi mondás, hogy az ellenségem ellenség a barátom. Hiszen per pillanat a török hadsereg komoly harcokat vív. Nagyon igaz, a komoly harcokat vív azért az túlzás, szóval komoly felkérés ellenes műveleteket csinál, végez a Hakkari tartományban, illetve délkelet Törökországban, a PKK ellen. A PKK-nak a szíriai, úgymond szárnya, a Demokratikus Unió párt, a PYD, ami viszont harcol Assad ellen, akiket a törökök is ellenségüknek tekintenek, kvázi. Ugyanakkor a törökök által támogatott szabadszír hadsereg és a kurdok között is több összecsapásra sor került. Egy kicsit bonyolult a helyzet.
Igen.
A török határon lévő kurd területek nagyrészt már felkelők, mi pedig kurd felkelők ellenőrzése alatt vannak. Most itt Szíria északkeleti csücskére gondolok, és igen, Törökországnak nem tetszik az, hogy itt elég szabad mozgástere van már a kurdoknak, illetve ugye a kurdok követelése a felkelésen belül az egy saját autonóm terület létrehozása Szírián belül.
Akkor ők ebben a polgárháborús helyzetben egy ilyen szíriai Kurdisztánt szeretnének megvalósítani?
Iraki Kurdisztán mintájára, igen.
Uh-huh. És mit szeretnének mondjuk a törökök? Azon túl, hogy megvédeni területük épségét.
A törökök szeretnének egy olyan stabil, de úgymond demokratikus szírerők által irányított Szíriát, ami nem szolgál hátországként a kurd gerilláknak.
Értem.
Most ebben a helyzetben, hogy ez mennyire reális egy ilyenről álmodozni, az ugye vitatárgyát képezheti.
Akkor ők lényegében békét szeretnének, egyszerűen fogalmazva.
Békét szeretnének egy stabil baráti rezsimmel. Erősen merészállom.
Erre jelenleg akkor kevés az esély. Uh-huh. Menjünk tovább, és a következő szomszédunk Irak, illetve a már korábban említett iraki Kurdisztán.
Igen, ugye Irak befolyása ebben a konfliktusban, nem is annyira a bagdadi kormány befolyása, nem egyrészt az iraki Kurdisztán, ugye a híres kurd politikai vezető Barzani vezetés alatt alakult meg a szíriai kurd nemzeti tanács, ami jelenleg ugye a szír nemzeti koalíció részét képezi, és innen elég sok támogatást kapnak kurd erők. Ezért is sikerült stabilan ellenőrzésük alá vonni észak-kelet Szíriát. Gyakorlatilag egy nagyváros, Kamisli kivételével a teljes észak-keleti kurd rész Szíriából az övéké. A másik iraki befolyás az pedig az amerikaiak elleni harcban már kiváló tapasztalatokat szerzett iszlám fundamentalisták átszivárgása Szíriába. Tehát a nemrégiben feltűnt, és azt hiszem az Amerikai Egyesült Államok terrorlistájára már felkerült Nusra Front nevű szervezet, az egyenes leágazása az ISI, Islamic State of Iraq nevű iraki terrorszervezetnek, ami egy Al-Qaida helyi franchise lényegében.
Ilyen Al-Qaidahoz hasonló szervezet lehet?
Annak a helyi leányvállalata, igen.
De ezzel van Al-Qaida kapcsolat?
Természetesen. Tehát az Al-Qaida, ha nagy nevekkel akarunk dobálózni, lényegében már megvetette a lábát Szíriában, és ami a demokratikus és egyenlőségen, szabadságokon és liberalizmuson alapuló új szír kormányba reménykedőknek bizony
egy nagy csalódás,
nagy fejfájás fog okozni. Az iszlám fundamentalisták tehát egyre nagyobb és nagyobb súlyt képviselnek a felkelők között, mégpedig azért, mert kiváló harcértékkel bírnak egyrésztről.
Na most katonailag bírnak nagyobb értékkel, vagy akár politikailag is megvetették a lábukat ebben a szír nemzeti tanácsban. Az ő szavuk akkor nyomalatban valamit.
Igen. Mind a kettő egyrésztről katonailag is, mert ugye igen komoly tapasztalatokat szereztek Irakban.
Az elmúlt 10 év alatt.
Másrésztről nem lehet mást mondani, hogy halált megvető bátorsággal harcolnak ténylegesen. Egyrésztről, másrésztről a jelenlétük, az ideológiai elkötelezettségük óriási morálbónusz, óriási lelkesítés a felkelőknek, és ezért a harcai parancsnokok engedik őket tevékenykedni.
Ha tovább haladunk, még ejtsünk egy pár szót Iránról, aki ugyan nem szomszédja Szíriának, de milyen szálak fűzik a jelenlegi kormányzathoz a jelenlegi Irán?
Rendkívül szoros szálak. Ugye nem tudom nem idézni Mitt Romney örökbecsű kijelentését, ami megcáfolja az amerikaiakról alkotott sztereotípiákat, miszerint Iránnak azért van szüksége Szíriára, mert Szíria jelenti a kijáróját a tenger felé. Nem tudom, Mitt Romney mikor látott utoljára a térképet, de ez egy elég érdekes képzavar.
Hát ez egész egyszerűen nem igaz. De azt nem kötötték ki, hogy melyik tenger felé.
Valóban nem. Lényeg a lényeg, hogy Irán katonai segítséget és katonai tanácselő segítséget nyújt Szíriának.
Mármint az aszadi rezsimnek.
Igen, tehát a kormányerőknek. Azonban ennek nem igazán látszik a nyomat. Tehát először is ezt a háborút nem anyagháborúként vívják, és nem igazán az anyag felhasználása miatt, vagy a fegyvermennyiség miatt veszíti el jelenleg az Assad rezsim. És az, hogy a tanácsadók milyen tanácsokat adnak,
az is egy érdekes kérdés.
Lényeg, hogy valószínűleg rosszakat, hiszen szorulnak vissza. Iránnak amúgy sem túl nagy a mozgástere most, hogy agyon van szankcionálva.
Igen, meg a pénz.
És utálam kesensz által.
Meg tehát a pénzük az gyakorlatilag visszaesett a negyedére állítólag.
A pénzük az eléggé durván inflálódik, igen, költségvetésük sincsen nagyon finanszírozni a szadékat, plusz olajeladási gondjaik vannak.
De attól függetlenül mondjuk Kínának mennek a szállítmányok. Ne?
Az iráni olajszállítmányok? Igen. Igen, csak kínaiak sem ideológiailag elkötelezettek, tehát innentől kezdve elég komoly alkupozíciók van arra, hogy mennyiért vegyék meg azt az olajat, miután senki más nem veszi meg.
Ez valahol érthető. Térjünk vissza a következő szomszédhoz, mégpedig azt hiszem Jordánia lesz a következő.
Pontosan. Jordániánál ugye azt kell tudni, hogy a fő, tehát az Amman-Damaszkuszt összekötő autóútnál Dera határvárosát és környékét felkelők tartják ellenőrzés alatt, vagy legalábbis vitatott terület, harc alatt álló terület. Ugyanakkor az ettől keletre eső, még művelhető területet, a drúz térséget nem igazán sikerült megközelíteni a felkelőknek. Tehát a Jordán határ ilyen osztott állapotban levedzik per pillanat.
Igen.
Na most a Jordán határól ugye interneten keringő hírek szerint, amelyeket vagy el lehet hinni, vagy nem, mind francia, mind amerikai, mind izraeli különleges egységek szivárognak be Szíriába és tevékenykednek.
Azt lehet tudni, hogy kikkel szemben, vagy kiknek az oldalán?
Ha úgy veszük, kikkel szemben, a kormányerőkkel szemben, azonban a fő tevékenységük a vegyi fegyverek készleteinek felmérésére irányul, és ugye fő cél, hogy megakadályozni, hogy ezek a vegyi fegyverkészletek esetleg olyan kezekbe kerüljenek, ami komolyabb nemzetközi veszélyt jelentene, mint például egy helyi Al-Qaida franchise sejt.
Igen. És működnek? Szóval találtak ilyeneket? Már? Vagy ez még csak egy ilyen távoli célkitűzés?
Elvileg tudják, hogy ezek hol vannak. Most mondjuk, hogy nem mennyire lehet hinni az izraeli állami médiának, az egy dolog, de ugye ott azt írták, hogy nagyjából felmérték pontos helyét a teljes szírvegyi fegyverkészleteknek.
Értem. De hát akkor miért nem pusztították el?
Nem lenne értelme. Ezeknek a készleteknek az elpusztítása, ez nem oldható meg különleges egységekkel. Őrzött bázisokról beszélünk, betonbunkerekről beszélünk, rengeteg helyről és nagy mennyiségű vegyi fegyverről beszélünk. Ha ezt tényleg el akarnak pusztítani, ehhez egy nagyméretű légi hadjárat kéne, ami már
ilyen
az a fajta
akciókkal.
Nem, bombázással, rengeteg bombázással. Ami már egy olyan külföldi beavatkozás lenne, ami ellen tiltakozik és vétózik per pillanat Oroszország és Kína.
Mármint az ENSZ-ben.
És máshol is. Ők azért, hogy is mondjam, Líbia kapcsán kicsit megvezetve érezték magukat, amikor ugye nem vétózták meg a beavatkozást, és ugye sokkal nagyobb érdekeltségek forognak kockán Szíriában, főleg az oroszoknak, ezért egy tapottat sem hajlandóak eggenni semmiféle biztonsági zóna, meg repülés tilalmi zóna, meg ilyenek felé.
Értem. És maga a jordán politika, illetve kormány, vagy nem tudom, király van ott, vagy...
Ő király, Queen YouTube és King PlayStation, de ezt most a jordán kormánytagja és szimpatizásai ne hallgassák.
Valószínűleg nem értenek magyarul, úgyhogy...
Mindegy. Lényeg, hogy ugye Jordánia az elsők között ismerte el szír nemzeti koalíciót. Talán már a szír nemzeti tanácsot is legitim képviselőnek tekintette Szíriának, még a november 12-i nagy-nagy események előtt is. A jordán kormány kezdetektől fogva támogatta nem csak szavakban, de fegyverszállítmányokkal is a felkelőket, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy a szír menekülteknek egy igen tekintélyes része, 140 ezer fő az Jordániában menekült. Jordánia kezdetektől fogva eléggé határozottan a felkelők mellett foglalt állást.
Értem. És gondolom a Szaúd meg egyéb segítség is Jordánián keresztül érkezik.
Jordánián és Libanonon keresztül.
Értem. Következő állomásunk az Izrael, amit egy korábbi műsorban már a térség Achilleszi pontjának kereszteltem el. Itt most válasszuk ketté az izraeli és a palesztin dolgokat. Mennyiben van befolyással a szíriai polgárháborús helyzet a palesztinok függetlenedési törekvéseire, vagy mennyiben segítik, vagy gátolják az ő... céljaikat.
A palesztinok esetében azért egy komoly fejlemény volt, hogy pénzügyileg, kiképzésileg Szíriától függő, de gyakorlatilag Szírián kívül tevékenykedő szervezetek, elsősorban ugye a Hamas, szembefordult Assad kormányával, és elhatárolódott a vérengzésektől, illetve a Szíriában, szíriai táborokban tevékenykedő palesztin szervezetek, most a PFLP GC-re és Ahmed Jibril-re gondolok, pedig igyekeztek magukat kivonni a harcok alól, és semlegesnek maradni, de nemrégiben szír táborok, tehát azt hiszem Damaszkusztól talán délre van Jarmuk nevű tábor, ami hát a fegyveres harc szinterévé vált. Mind a felkelők, mind a kormányőrök azt állították, hogy ők nem akartak bemenni a palesztin táborok területére, de nem engedhették meg azt, hogy a palesztin táborok az ellenség, vagyis a másik fél fészkévé váljon, ezért be kellett avatkozniuk. Aminek az lett az eredmény, hogy jó pár palesztin meghalt különböző orlövészek és aknavetős támadások
következtében.
Illetve, hogy az említett PFLP-GC vezetése az Esfungon Libanonba menekült. Tehát azt lehet látni, hogy a palesztin szövetségesei Assadnak vagy szembefordulnak vele, vagy menekülnek. Nem
Értem.
Tartanak ki mellette.
És mi a helyzet az izraeli kormányzattal, illetve az Izrael politikájával, befolyásával erre a konfliktusra és a szemben álló felekre?
Izrael ugye, mint említettem, már valószínűleg különleges egységeket telepített dél-szíriai területekre, illetve aggodalommal figyeli a harcok kimenetelét, különösen a Golán-fennsíkon megfordult incidensek miatt. Ugyanakkor Izraelben hamarosan választások lesznek, ez az adás nem egymele is zajlottak.
Igen, ne felejtsük el, hogy a világ 101 néhány országa elismerte Palesztinát önálló államként, bár ez szerintem az izraelieket a legkevésbé sem zavarja.
Az izraelieket egyáltalán nem zavarja, hogy világ 101 néhány országa mit gondol, mit tesz és mit mond. Ez egy ilyen kedves izraeli szokás.
Igen.
De egyébként ugye mivel reagálták le azt, hogy ugye az ENSZ elismerte államként Palesztinát, komoly telebővítésekbe kezdtek Jeruzsálemben, engedélyeztek egy új zsidó egyetemet a megszállt területeken.
Bementek Gázába csetepatézni.
Az egy másik, az még előtte volt.
Tehát vagy akkor ez csak kettő dolog párhuzamosan
zajlott. Igen, előtte volt. Illetve ugye felfüggesztették az adók áttalását a palesztin hatóságnak. Ugye a palesztin hatóság nevében Izrael gyűjti be az adókat, majd tovább utalja nekik, na most ezt így felfüggesztették. Ez egyébként annyira sokat nem értek el, mert az Arab Liga egy ilyen rendkívüli határozatában megegyezett, hogy igen komoly pénzösszeggel támogatja a palesztin hatóságot. Úgyhogy nekik ténylegesen pénzügyi veszteség nem keletkezik emiatt. Sokkal durvább az a fajta telebővítés, ami ezáltal elkeríteni Jeruzsálemet, és véglegesen ketté vágná Cisjordániát. Ennek egyébként messzire vezetne az egész kérdéskört kitárgyalni.
Majd valamikor egy adásban,
lényegében a két állami megoldást ölik meg, mert innentől kezdve nem lehet egy egységes létező palesztin államot Cisjordániában megteremteni, mert nincsen összefüggő területe, csak elszigetelt ilyen bantusztánok, ázónák.
Értem. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre megint, majd utána folytatjuk. Következő állomásunk Libanon. A libanoni polgárháborúval két adásban foglalkoztunk, és igen szép letöltési számot is produkált. A második rész, amit egyébként nem értek, hogy az első rész miért nem. Jelenleg Libanonban hogy szemlélik ezt az egész szíriai konfliktust?
Ja, Libanonban klasszikusan megosztott a helyzet. A március 14-nek nevezett szunita vezetésű koalíció felkelőket támogatja. Március 8-nak nevezett politikai koalíció, ahol a legnagyobb Merunta párt, illetve a síták vannak. A kormányerőket Assadot támogatja. Ami komoly fejlemény Libanonban, hogy eléggé megugrott a menekültek száma, akik Libanonba érkeztek. Ugye közülük is inkább a jómódú szírek, illetve keresztények, keresztény szírek azok, akik Libanonban menekülnek. Ugye egy ilyen elterjedt falfirka a szír polgárháborúban, hogy keresztényeket Beirutba, alamitákat a temetőbe. Igen. Ami nem pont a multietnikus, multikulturális koexisztenciát vetíti előre a jövő Szíriájában.
Így van. Akár egy új polgárháborús helyzet is kialakulhat ezáltal?
Igyekeznek ezt Libanonban elég keményen megakadályozni, de tény, ami tény, hogy Észak-Libanonban, Tripoli környékén már számos halálos áldozatot követelt a helyi, tehát libanoni, de felkelő barát szuniták, illetve a helyi libanoni alaviták összecsapása. Tehát így több tucat halottról beszélünk. Ezt persze a libanoni kormány igyekszik minél határozottabban megakadályozni és elfojtani.
Gondolom mindkét politikai pártnak érdeke az, ne legyen megint itt polgárháború.
Mindenkinek érdeke Libanon, hogy ne legyen polgárháború, mert ugye most viszonylagosan jó mód van meg, úgy kellemes élni. Tehát Libanon egy élhető ország. Hát a polgárháború alatt meg nem legendásan pokoli volt. Más kérdés az, hogy a Libanon nem mindig úgy alakul, hogy libanoniak érdeke diktálja, hanem sokkal inkább, hogy a külföldiek érdeke diktálja.
Mondjuk ez nálunk sincs másképp Magyarországon.
Azért, ezt nem kommentálom. Azért az szintén egy érdekes dolog lesz, hogy jövőre Libanonban is parlamenti választások lesznek, és a két fő pártkoalíció a szír polgárháború tengelye mentén megosztott, hogy itt a választási kampány, a választási csatározások mennyire fognak elfajulni. Ezt nem lehet előre megmondani, de lehet, hogy fegyveres harcokba is átcsap a dolog.
Értem. Beszéltünk magukról, a szomszédokról, illetve a nagypolitika célkitűzéseiről, befolyásáról az eseményekre. Ez mennyire növekedett vagy csökkent? Mennyire próbálja meg sütögetni egy szomszédos ország vagy egy nagyhatalom a saját pecsenyéjét ebben a konfliktusban, amely egyre inkább nagyobb tűzzel ég, ahogy elnézzük?
Lényegében minden érintett nagyhatalom, illetve középhatalom a saját pecsenyéjét próbálja sütögetni. a beavatkozó nagyhatalmak alatt értve Kínát, Oroszországot, illetve másik oldalon az Egyesült Államokat és az Európai Uniót, illetve regionális hatalmak alatt mondjuk Törökországot és Szaúd-Arábiát, mindegyik a saját kis érdekeltséget próbálja előre nyomni. Minél gyengébb egyébként Szíria, annál inkább előtérbe kerülnek ezek a hatalmi mahinációk.
Mármint a szíriai kormányerők.
A szíriai kormányerők és Assad, igen. Ugye Oroszország, Líbia szomorú tapasztalatból okulva nem igazán szeretné elveszíteni azt a befektetést, amit ő Szíriába eddig eszközölt, és főleg ugye a Tartuszi hadikikötőjét. Ezért pletykák szerint már csapatokat is küldött. Ugye Iskander rakétaütegek nemrégben érkeztek Szíriába, és ezeket elvileg orosz szakértők kezelik. Hogy ebből mennyi igaz, mennyi nem. Ugye biztos forrás senki nem tud.
Nem zörög a haraszt.
Jó érzéssel feltételezhető.
A szél nem fújja.
És Kínának pedig ugye ez a forradalmi hevület és ez a szakadárláng, ez valami olyan dolog, amit antitézésének tart, és mindenképpen megvétóz bármilyen ENSZ határozat kérdésében.
Mennyiben változott a helyzet az amerikai elnök választás után? Most a mi lett volna, ha, az mindig egy érdekes kategória, de én nekem egyszerű tévénézőként az jött le, az amerikai választási kampányból, hogy ha Obama megy, akkor valahogy valószínűséggel lesz valamilyen háború.
Ezt egy amerikai humorista úgy foglalta össze,
igen?
Hogy a különbség Obama és Romney között az, hogy Obama a végsőkig támogatja Izraelt, és akár megtámadja Iránt, míg Romney a végsőkig támogatja Izraelt, és biztosan megtámadja Iránt. Uh-huh. Tehát azzal viszont, hogy Obama maradt az elnök, maradt az amerikai politika Szíria irányában, az a stabil álláspont, hogy nem akarnak fegyveres beavatkozást, vagy legalábbis semmiképpen nem egyoldalulag nemzetközi jóvágyás nélkül. Ugyanakkor Amerikában egyre erősödnek azok a hangok, hogy bele kéne avatkozni. Főleg persze neokon oldalról ebbe a konfliktusba, akár a szokásos repüléstilalmi zónával, akár ténylegesen csapatokat küldve Szíriába, illetve előkerült még egy harmadik opció az elmúlt időben, ez pedig a vegyi fegyverek köré koncentrálódik. Ugye sajtóban egyre több aggodalmaskodó cikk jelenik meg Szíria vegyi fegyverével kapcsolatban.
És ennek van valami alapja? Mármint
két alapja is lehet.
Ha úgy vesszük, például Saddam Hussein tömegpusztító fegyvereinek, amiket végül nem találtak meg, ugyanakkor tudva levő, hogy az iraki-iráni háborúban voltak ilyen gáztámadásos történetek. Itt Szíriában ez hogy néz ki?
Szíriában tényleg vannak vegyi fegyverek. Tehát Saddam Husseinnél azért nem találták, mert jóval korábban, ami volt neki készlet, azt megsemmisítette, félretve saját hatalmát. Szíriának ténylegesen van elég komoly, tehát most több száz tonnára kell minimum gondolni. Készletei VX-gázból, ugye ez egy ideggáz, szarinból, szintén ideggáz, illetve mustárgázból. És amit megint csak még tényként lehet kezelni, az utóbbi időben ezeket a vegyi fegyverkészleteket bizony mozgatták.
Gondolom annak megfelelően, ahogy a kormányerők befolyási területe csökkent.
Részben igen, tehát ez az, amit biztosan el lehet mondani, hogy senkinek, és ezáltal most ebben a széles nyugati közvéleményt beleértve is, nem érdeke az, hogy a felkelők kezére kerüljenek ezek a vegyi fegyverek, mert picit lehet velük csúnya dolgokat csinálni.
A felek közül valószínűleg ők vetnék be hamarabb.
Na most másrésztről az, hogy erre különösebb reflektorfény vetődött, abban benne lett az is, hogy azt a külföldi katonai intervenciót, amit sokan erőltettek már elég régóta.
Már lassan egy éve.
Erre a vegyi fegyver témára felfűzve kellene megejteni. Tehát
ugyan,
demokráciás,
mint ahogy Irakban?
Mondom, annyival több alapja van, hogy tényleg ott vannak azok a vegyi fegyverek.
Ja, igen.
Ahol az emberi jogok és a demokrácia és a szép eszmék már nem elegendő indok, ott a vegyi fegyverek azért teljesen más szintet képviselnek. Tehát az a, nem az, hogy megölik a saját ártatlan embereiket, hanem téged fognak te ártatlan ember megölni, ha ezek onnan kikerülnek. Na most, ugye Assad szempontjából ezeknek a vegyi fegyvereknek a bevetése azért több szempontból is öngyilkosság lenne.
Gondolom a gáz nem tesz különbséget, hogy...
Ez így van, azonban...
A civil lakosságról meg ne is beszéljünk.
Most így cinikusan mondva, egy tonnás bomba sem tesz különösebb kivételt, vagy különbséget.
Így van, meg egy golyó sem, ez tény.
De a vegyi fegyver bevetése pont emiatt nem lenne harctéri tényező. Tehát hiába ölne meg rengeteg embert, főleg civileket, ugyanezt a hatást most is elérik hagyományos tüzérségi támadásokkal. Amit viszont okozna, hogy Oroszország és Kína már nem biztos, hogy felvállalná a rezsim támogatását, hogyha vegyi fegyvert vett be saját lakosság ellen.
Még akkor sem, ha ez az orosz rakétarendszer már ott van, és oroszok ülnek a kapcsolatban.
Az más, tehát az orosz rakétarendszer nincsen szerelve vegyi fegyverekkel, és az oroszok ezt sosem engednék. De Szíriának van saját olyan SCAD állomány, amire simán fel lehet szerelni ezeket, SCAD-ák, SCAD-bék.
Értem. Meggondolom, egyszerű tüzérségi lövedékbe is bele lehet ezt rakni.
Igen, a vegyi fegyver annyira nem kényes. Tehát egyrésztről a diplomáciailag elvágna magát az eddig őt támogató országok nagyhatalmak előtt. Ugyanakkor jó eséllyel megágyazna egy tényleges külföldi katonai beavatkozásnak. És mint mondom, tehát tényleges harctéri eredményeket ezzel nem érne el. Tehát a vegyfegyver bevetése gerilla háborúban nem hoz tényleges eredményeket, mert nem is egyszerűséggel komplett régiók totális kiirtása lenne az, ami megváltoztatta valahogy a hatalmi egyensúlyt, de ezt senki nem fogja felvállalni. A vegyfegyver esetleges időnkéti bevetése az nagyságrendekkel több kárt okoz politikailag a bevető félnek, mint amennyi előnyt hoz.
Így van, bár mondjuk az épületekben akkor a kárt nem okoz, mint mondjuk a tüzérségi lövedékek, amiket eddig használnak.
Hát nem tudom, de mondjuk az egyszerű lakosság házai miatt kiaggódik különösebben. Na, a műemlékeknél mondták, hogy például a híres Krakdesevaliernél elég komoly harcok folytak és megrongálódott. Ugye ez egy híres középkori vár.
Igen, a keresztesek építették.
Megrongálódott harcokban, nem tudom, ezt lehetett volna, nem tudom, ideggázzal nyomni, de ez ilyen fejben sakk, szóval senki nem fog bevetni egy fegyvert csak úgy. Tehát itt többször szó volt biztonsági zónák létrehozásáról, repülőstilami zóna létrehozásáról, vagy egy masszív bombázó hadjárat a vegyfegyverek megsemmisítésére. Ezekre a jelen politikai környezetben nincsen túl sok esély, bárki tudja.
Igen. Mi a helyzet Oroszországgal? Beszéltünk már erről a rakétavédelmi rendszerről, illetve arról a támaszpontról.
Nem rakétavédelmi rendszerük van ott. Iskander ütegek vannak, amik taktikai ballisztikus rakéták. A mi légvidelmük Szíriában van, az S-300-as, de ez már korábban ott volt.
De azt is oroszok kezelik, vagy szírek?
Azokat szerintem szírek. Uh-huh. Az Iskandernél merül fel, hogy miután nagyon friss a szállítmány, és nem biztos, hogy ennyi idő alatt betanítható rá a szír személyzet, vagy a szír személyzet már korábban is készült arra, hogy ezekkel az eszközökkel fog dolgozni, hogy ezeken bizony orosz katonák vannak. Ezt nem lehet tudni. Illetve hát a Tartuszi tengerészeti támaszpont környékén, amit ott az oroszok fenntartanak maguknak, jelentős számú orosz személyzet tevékenykedik.
Értem. És itt már volt szó arról is, hogy esetleg csapatokat is küldjenek az oroszok.
Hát a felkelők ellen biztosan nem.
Nem a felkelők ellen, hanem mondjuk a saját katonai objektumaiknak a védelmére, erősítésnek, vagy hogyan kell ezt elkezdeni.
Azért, tehát Oroszország... Tehát amíg Amerika nem tanult Vietnám tapasztalataiból, addig Oroszország keményen megtanulta Afganisztán tapasztalatait, és azt, hogy ilyen kalandorakcióba bocsátkozik bele világ távoli tájai, azt erősen tabu témaként kezelik. Tehát az, hogy komolyabb, akár harcoló kontingens érkezik Oroszországból Szíriába, ezt nagyon nehezen tudnám elképzelni.
Értem.
Az orosz erőfeszítések, azok főleg diplomáciaiak. Tehát abban a tényben, hogy Iskander ütegeket küldtek az oroszok Szíriába, azért bejátszott az is, hogy Törökország kért, és hamarosan kapni fog Patriot PAC-3-as ütegeket a határaira.
És ezt a németek szállítják le nekik.
A németek, és nem akarok hülyeséget mondani, talán a hollandok, tehát van még egy NATO nemzet.
NATO művelet keretében. NATO
művelet keretében. Ugye török arra hivatkoznak, hogy így vészesen közel landolnak szkadok a török határhoz, meg hát mit lehet mit tudni, mit fognak csinálni a szírek. Az oroszok pedig azt mondják, hogy ez eszkalálja csak a konfliktust, ez a fajta NATO erődemonstráció a határon.
Igen.
Ezért erődemonstrációként ők is oda küldték ezeket az egységeket. Eladták.
Egyébként az ilyen régi, lestrapált NATO-s cuccoknak törökországi újrafelhasználása, illetve további használata az régi múltra tekint vissza. Gondoljunk csak repülőgépekre, illetve ilyen légvédelmi rakétarendszerekre is.
Továbbá ezeket a lestrapált NATO cuccokat a törökök igen könnyen továbbjátsszák a szír felkelőknek. Tehát lényegében úgy kell elképzelni most a szír-török határt, hogy törökök szabadon járkálhatnak ki be.
Igen.
Szír gyáraknak, tehát háborút teljesen függetlenül. Vannak ott üzemek, aminek működnie kell, a nyerességet termeljen, a nyersanyag már nem tud délről jönni, ezért Törökországba beszerzik, és török kamionok szállítanak menetrendszerűen.
Akkor egyfajta például, kereskedelmi kapcsolat van még így.
Persze, élő kereskedelmi kapcsolat.
Nincs a határ lezárva hermetikusan.
Nincs. Illetve nemrég volt egy olyan példa, hogy észak-kelet, tehát a kurd rész Szíriából, ott egy határvárosnál a szír légerő bombázott, és a sebesülteket a török mentők, akik a határ túloldáról érkeztek, fogták, és vitték el török kórházakba, mert Szíriában egyszerűen nem volt működő kórház a közelben.
Igen, érthető.
Ők meg, hát mint egy baráti segítségnyújtásként megküldték a mentőket.
Értem. Európai országok közül, mit említettük az előbb Németországot, akik ezeket a Patriot rakétákat küldték Törökországba, de magához a szíriai helyzethez túl azon, hogy valószínűleg ők is hazaküldözték a Assad féle nagyköveteket, és kiürítették ott a sajátjukat, hogyan viszonyulnak? Sütnek-e mondjuk pecsenyét nagyhatalmak mellett?
Ugye az Európai Unió lényegében egységesen elismerte a szír nemzeti koalíciót Szíria legitim politikai képviselőként, egyértelműen állást foglaltak az egyik harcoló fél mellett. Ugyanakkor tényleges érdekeltségek, amit védenének, és amikkel mondjuk az oroszok rendelkeznek benn Szíriában, annyira nincsenek. A franciáknak hagyományosan gyarmati időkből visszamarulóak presztízs kérdés, hogy mi folyik Beirutban és mi folyik Damaszkuszban.
Igen.
Próbáltak is közvetíteni, de ennek nem lett sok eredménye. És emiatt hát ugye francia különleges egységek is valószínűleg már Jordán-Szír határon ott vannak.
Anglia, illetve Nagy-Britannia.
Nagy-Britannia szintén. Vannak pletykák, hogy az SAS az Törökországból kiindulva tevékenykedik. Ugye fénykép, illetve videófelvétel nem készült róla, valószínűleg nem véletlenül. Az Európai Unió állásfoglalása ebben az esetben még inkább a politikai, tehát szeretnének valamiféle békés rendezést, de hát én meg azt szeretném, hogy egy 2 méteres szűke svéd legyek. Erre ugye nincsen tényleges remény, ugyanakkor egyértelműen félrethetetlenül a felkelők támogatása mellett tették le a garast, és távozásra szólították fel Assadot.
Értem. Hát nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorújságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti viszont hallásra.
Viszont hallásra. هيا شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي يا سوري يا سوري يابا شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي يا سوري يا سوري الله أكبر الله أكبر يا سوري الله أكبر يا سوري يا سوري الله أكبر الله أكبر يا سوري الله أكبر يا سوري يا سوري أربع على صوت قول عن هالثورة سلمية طول بعرض وعرض بطول ما بدنا الحرامية أربع على صوت قول عن هالثورة سلمية طول بعرض وعرض بطول ما بدنا الحرامية والحق ركباه الدارع فرسان الخيل الشجعان لا تتأخر وبسرعة وقف في وسط الميدان شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي يا سوري يا سوري الله أكبر الله أكبر يا سوري حيف والله يا حيف ع هالأم العربية ما بيشوفوا شلون وكيف دكتنا المدفعية يا حيف والله يا حيف ع هالأم العربية ما بيشوفوا شلون وكيف دكتنا المدفعية شفتوا جيش بيقتل شعب عسل والحاكم شايف يضحك ونفكر هلع من الله ما الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي يا سوري يا سوري الله أكبر الله أكبر يا سوري الله أكبر يا سوري يا سوري حراير إلهم تام برقاب أهل الحامية صغار بتاخد دار كبار والدم ما بيصير مية والحراير إلهم تام برقاب أهل الحامية صغار بتاخد دار كبار والدم ما بيصير مية والغايب والله عنا من فرسان الحلبية لو ينخى واحد منا يلقانا حده مية
علي القرجال اما القرجال شبوبي وختياري ما من خاف من الاجال كرمالك يا حرية
شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي يا سوري يا سوري
شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي
يا سوري يا سوري يا سوري يا سوري, يا سوري
www.szentkoronaradio.com A tiszta magyar hang.
Ötszáz magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstölje az asszaszinokat egyik erődjükből, mindössze három katona tért vissza.
A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerb specialitások.
Hadakútján, minden szombaton 17 óra 30 perctől
a Szent Korona Rádióban.
Mindenki vegyen maga elé a saját otthoni kalasnyikov. Ja, senkinek nincs, igen.